Köszöntöm az újonnan érkezetteket és azokat újra, akik már itt voltak velünk az első órában is. A stúdióban pedig köszöntöm Szücs István karriertanácsadót, régi-régi barátomat. Szervusz, Szücsi!
Szia Viktor, és öröm és felvételi estét kívánok mindenkinek. Egyből meg is kérdezném, hogy esetleg valami tapsefekt nincs-e.
Te figyelj, ma te vagy a második, aki ezt megkérdezte. Ezt. Nem tudom, hogy...
És azt nem mondtam, véletlenül, mert tettél egy ígéretet az előzőeknek.
Ja, te azt hallottad, oké. Tehát, hogy igen, ezek után nyilvánvalóan ezt az ígéretet be kell tartanom, hogy majd rendelek egy tapsgépet. Jó, de akkor most szóljon neked a képzeletbeli taps.
Jó, majd esetleg csak a végén, majd a hasznos végén információkat osztok meg.
Így van, és akkor azt majd eldöntjük. Szóval a karrier tanácsadás és a karrier kezdés, a pályaválasztás a témánk ma, és ami szerintem a, nem is nevezném elsőnek, inkább nulladik kérdésnek, hogy mik azok a félelmek, mik azok a falak, amikbe egy pályaválasztó beleszalad 18 évesen.
Ami nagyon jellemző az az, hogy egyrészt van egy olyan félelem, hogy élete végéig választ most pályát. Tehát amilyen trackre rákerül, neki majd abban kell dolgozni, és abból kell megélnie élete végéig.
Bocsánat, ez most rögtön beleszólok, ez ma is így van?
Tehát az, ez ma is így van.
Az, hogy amikor, mert ugye ma sokkal változékonyabb világ van, mint 10-15-20 évvel ezelőtt.
Igen, ez így van. Ugyanakkor a fiatalok erről mit sem tudnak, mert a munkaerőpiaci tudatosságuk vagy rálátásuk a munkaerőpiacra az teljes sötétségbe burkolózik, mint éjjel lépcsőház és zóró az alagútban, és nagyon sok esetben a szüleik sem tudnak feltétlenül segíteni nekik, mert ők is leginkább csak arra a pályára, illetve azokra a munkakörökre, azokra a területekre látnak rá, amiben dolgoznak.
Mikor keres meg egy pályaválasztó? Ugye még nem beszélünk a pálya újrakezdőkről, vagy újratervezőkről, hanem azokról első körben, akik most tájékozódnak. Mi az a pont, amikor már téged megkeresnek kérdésekkel?
Változékony. A legtöbben, tehát leginkább akkor keresnek meg, amikor eljön így a 12-es első fél év. Tehát amikor már nagyon kézzelfogható közelségbe kerül, hogy február 15-ig majd valamit x-elni kell a felvételi rangsorban.
Ez egyébként kitolódott már ez a, vagy nem tudom most, hogy mi volt korábban az én, amikor én voltam pályaválasztó, akkor azért már év elején, tehát a 12. év tanév legelején, sőt már a 11. végén is erről szó esett. Ez
hát
szó
esik most is, de az én tapasztalataim szerint nagyon-nagyon kevés lehetősége van egy középfokú oktatásba járó fiatalnak arra, hogy akár az iskolától, vagy bármilyen más civil szervezettől, aki eléri őt, olyan hasznos információk, és ne csak információkban kapjon hasznosat, mert az, hogy hogyan van a felvételi, hogyan megy a pontszámítás, ezzel általában mindenhol foglalkoznak. De ez az egyszerűbbik eset. Az, hogy engem mi az, milyen szempontokat vegyek figyelembe, mi alapján döntsek, egyáltalán mi az, amiben én bármiben jó vagyok-e, ehhez kapcsolódóan nem nagyon kapnak teret a fiatalok, ez az általános tapasztalatom.
Honnan kérnek először segítséget?
Hát általában először nyilván a szülők lépnek be. És akkor itt vannak, kicsit elébe is vágok talán, de amit majd kérdeznél, de honnan talán már tudod, itt fontos megemlíteni, hogy milyen szempontok alapján történik a döntés. Az én tapasztalatom szerint nagyon sajnos még mindig két fő irány van, de a legfőbb irány még mindig a tantárgy alapú döntés. Tehát, hogyha jó vagyok matematikából, fizikából, akkor mehetek, vagy menjek akár bármilyen mérnöki szakra. Hogyha jó vagyok magyarból, meg történelemből, akkor nyilván szóba jöhet a jog, vagy esetleg a bölcsészkar. Ugyanakkor ezek nagyon-nagyon téves irányba tudják vinni a fiatalokat, de itt egy zárójelet megnyitnék gyorsan, és nagyon-nagyon kiemelnék egy fontos dolgot, hogy minden fiatalnak és minden szülőnek, akinek most a gyermeke pályaválasztás, pályadöntés előtt áll, azt nagyon-nagyon kiemelném, hogy ettől a döntéstől nem függ semmi a jövőre nézve.
Ezt ennyire fontos hangsúlyozni?
Mert nagyon-nagyon fontos
látom,
hangsúlyozni.
Hogy ez egy neuralgikus pont.
Nagyon fontos hangsúlyozni. Ugye általában a szülőkben az a drive dominál, hogy ők szeretnének nagyon biztonságot, főként biztonságot szeretnének a gyermeknek. Mivel biztonságot szeretnének a gyermeknek, ezért olyan irányba próbálják megterelni ez a főcsapás, amiben akár nekik is van tudásuk, tapasztalatok, amilyen területen dolgoznak, mert hogy azt gondolják, hogy csak ezen a területen tudnak majd neki segíteni a későbbiekben. Kapcsolati tőkével, információval, beajánlással, bármilyen ilyen módon.
Na ez egy jó kérdés, hogy most megpedzegettél, mert nem tudom egyébként, még egyszer?
Häkkinen.
Úristen, ezektől óvakodj. Ezektől legalább engem óvj meg. Tehát, hogy mik azok a szokások ma, meg mik azok akár tőlünk északra, nyugatra, keletre, délre, hogy ezeket a kapcsolati hálókat a szülők felhasználják-e? Tehát ezeket, ez még tényleg, ez van ilyen? És ez a kérdés, hogy ez jó-e így, hogyha ilyen szinten beleavatkozik egy gyerek életébe egy szülő. Most mondok egy példát, olvastam nemrég egy cikket a helikopter szülőkről, és ugye ezt tudjuk, hogy a helikopter szülő a gyerek kicsi korától kezdve ott van mögötte, nem nagyon engedi, hogy maga tapasztalja meg, hogy hibázzon, hogy tehát nem engedi, hogy akár leessen a mászókáról, vagy tehát tényleg ott van egy ilyen ernyő.
Hát védi a szabad eséstől.
Tehát lehet is egyébként, de hogy amikor felnő a gyerek, akkor ez viszi tovább. Ezt az attitűdöt.
Nagyon-nagyon fontos téma, de ugyanakkor nagyon-nagyon hosszú időbe telne ezt kifejteni, hogy hogyan hat ez, de az biztos, hogy alapvetően az, hogy a fiatal serdülőkorában hogyan van a felelősségvállalás, a saját életért való felelősségvállalás megtapasztalásával, az alapvető ráhatással lesz arra, hogy hogyan dönt a pályáján, hogyan dönt a karrierjében, és mennyire lesz képes olyan munkát találni, amiben örömét leli. Ez abszolút így van. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy fontos pont. Ugyanakkor van még egy másik tipikus nagy halmaz, itt a tantárgyalapú választáson kívül, ahol igenis a kapcsolati tőke a szülők által eddig összerakott, akár egzisztencia, akár egy praxis döntővé válik. Nagyon tipikusan itt a dinasztiális pályadöntésnek hívjuk ezt, amikor akár egy ügyvéd, egy olyan család, amiben sok ügyvéd van akár egy ügyvédi praxis, vagy közjegyzői praxis.
Ugyanígy
orvosoknál is, nagy orvos családokban is nagyon sokszor előfordul ez, hogy ez az egyenes út. Mert hát itt van, neked csak tovább kell vinni. Mi már megteremtettük mindent ahhoz, hogy te már sokkal előrébből tudj indulni, mint ahogy mi indultunk.
Na most, és akkor itt van a kérdés, hogy 30-35 éves korukban ők lesznek legtöbben, akik újra kezdenek, nem? Vagy újra terveznek.
Hát egyrészt igen, de ez már hamarabb elakadt. Tehát, hogy egy orvosi egyetemet, vagy egy jogi egyetemet végigcsinálni csak szülői nyomás alatt, az nem nagyon megy. Olyankor nagyon sok ilyen egyetemista hallgató is volt már kliensem, akinél konkrétan ez a fajta szorongás, ami azzal jár, hogy meg kell felelnem, meg kell csinálnom, meg kell tanulnom, de egyszerűen képtelen vagyok, mert nem érdekel, nem veszi be az agyam, semmi motivációm nincs benne. Ez nagyon sokszor akár testi tünetekben is megjelenik.
De ilyenkor... ezeket felismerek időben?
Hát amikor már testi tünetek vannak, akkor már nincsenek időben, általában nem ismerik fel időben. Tehát nagyon nagy, nagyon frusztráltnak, nagyon összetörtnek, elesettnek kell lennie a gyereknek hallgató korában, hogy a szülők is belássák, hogy tényleg nem biztos, hogy ez az útja. De ők már hamarabb lemorzsolódnak, nagyon kis, van olyan tapasztalatom, és vannak olyan karrierváltó klienseim 30 fölött, akik egyértelműen szülői, saját maguk is elmondják, hogy szülői nyomásra végezték el azt a szakot, ami mentén aztán el is kezdtek dolgozni, és ott már, hogy mondjam, tehát hogy ott az a szomorú benne, hogy ott akár eltelik 5-10-15 év, amíg olyan munkát végeznek, hogy hétfőnként, illetve vasárnap már a húsleves rántott húskombó nem megy
nekik,
mert hogy összeszűkül a gyomruk, mert olyan szorongásuk van attól, hogy hétfőn be kell menni dolgozni.
Igen, erről már korábban volt szó. Visszaugorva ugyanoda, hogy amikor 18 éves pályaválasztó megkeres téged, mikor jön vele a szülő? Vagy szokott olyan lenni, hogy jön vele szülő?
Én úgy dolgozom, hogy minden alkalommal, amikor megkeresnek engem általában e-mailen, főként ajánlásokon keresztül, én mindig úgy kezdem, hogy van egy fél órás térítésmentes online beszélgetés, ahol azt kérem, hogy mindenki legyen ott, akinek ráhatása van a pályadöntésre.
És akkor tehát leszűröd, hogy ki az, aki valamilyen irányba próbálja terelni.
Hát akár ezt is le tudom szűrni, de ugyanakkor nekem ott az a célom, hogy a szülők számára, általában a szülők vannak ott, néha esetleg nagyszülő, hogy adjak egy biztonságot, hogy megértsék azt, hogy hogy működik a munkaerőpiac itt a 21. században konkrét információk alapján. Mert a szülőknek is van arról információjuk, hogy tulajdonképpen semmi nem függ ettől a pályadöntéstől, ami most február 15-ig le kell, hogy zajlódjon. És még hogyha olyan irányba is megy el a fiatal, amire később azt mondja, hogy nem az az ő iránya, akkor is egy teljes értékű karrier tud befutni. És ez a szülők szempontjából nagyon fontos, és mindig azt tapasztalom, hogy a szülők ilyenkor megkönnyebbülnek. Mm-hmm. Tehát, hogy egyrészt ekkor, másrészt, amikor lezárjuk a pályaorientációs tanácsadási folyamatot, akkor meg szoktam ajánlani, hogyha van igény a szülőnél, szülőknél, akkor az utolsó alkalomra eljöhetnek ők is, és akkor akár hárman vagy négyen, én bemutatom azt, hogy milyen folyamaton mentünk keresztül, miből milyen információk jöttek, hogyan jöttek azok az irányok, amire jutottunk, és a különböző szakoknál, legyen ez akár magyar egyetemek, vagy akár most nagyon sok fiatal kliensem készül külföldi egyetemre, hogy ezeknél a szakoknál miért pont az a szak lesz jó, amire jutottunk, és ilyenkor fel is tudják tenni, bármilyen kérdésük van még.
Mi a helyzet azokkal, akik megjelölnek egy bizonyos egyetemet elsőként, aztán van egy második, meg van egy harmadik, és mondjuk csak a második vagy a harmadik helyre veszik fel. Ezek nagyban eltérnek az elsőtől, vagy ugye van, aki már csak azért, mert kell az a három, vagy nem tudom mennyi, hogy meg legyen jelölve. Tehát van, ami ilyen kompromisszumos, és utána azzal kell kezdeni valamit, mert oda vették fel a pályaválasztót?
Ez, itt két nagy csoport van, aki, ez egyik az, akik nagyjából valamilyen tudatos szempont alapján, legyen az akár sajnos az, hogy milyen tantárból vagyok jó, nagyjából egy-két szakot jelölnek meg különböző egyetemeken, vagy egyetemen belül akár egy államilag finanszírozott, akár egy költségtérítéses szakot is. És ott egy-két szak merül föl, esetleg három. Aztán vannak a totózók, vagy tipmixelők, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi lenne az a jó irány.
Azokból szokott jó kis ülni?
Hát egy idő után azért, igen, egy idő után, tehát egy idő után szokott jó kisülni. Mert ha bárki elkezd egy olyan szakot, tehát hogy amikor, tulajdonképpen az egy fontos pont majd, hogy amikor elkezd először a munkaerőpiaccal kapcsolatba kerülni, elkezdenek élményei lenni, hogy én valamilyen irányt választottam, és abból kezd megtapasztalás lenni, akkor utána azon keresztül, a tapasztalaton keresztül már tudja formálni azt, hogy a karrierje merre megy. És egyébként itt a 21. század munkaerőpiacán nagyon-nagyon kevéssé determinál az, hogy milyen egyetem, milyen szakán végeztünk, ahhoz képest, hogy milyen pozícióban, munkakörben dolgozunk.
Ha a zene előtt van szó vicced, akkor az még süsd el, kérlek.
Még keleztem.
Oké, akkor küldök neked egy számot. The Stone Roses, nem Red Roses, Stone Roses, I Wanna Be Adored. Oké, és küldjük mindenkinek, aki szereti. Szücs István karrier tanácsadó a vendégem, akivel itt folytatjuk pár perc múlva a pályaválasztókról a beszélgetést.